Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt a kámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Köszönjük a hallgatókat, vegyünk tovább, ráfordulunk az utolsó órára itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án, június 13-án. Pénteken reggel 9 óra 11 perc Karács Gáborral.
És Kede Balázsral.
És persze a hallgatókkal is, akik írnak, üzennek a 0636 980 980-ra. Hú, itt egy hosszú fapados történet, ezt majd feldolgozzuk. Azt hiszem, valami átlászálós, borújárós.
Hú, törlés, visszatérítés, minden van itt.
Igen, ezt majd megnézzük. Köszönjük szépen. Gyorsan még, hát ugyan útinformáció továbbra sem jött, fapados kérdés ellenben igen, ezeket majd a program második részében fogjuk feldolgozni, nem is húzom tovább az időt, megint kitekintünk egy kicsit ide a szomszédba, Szlovákiába.
Ha sinem megy vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik.
Úgyhogy ott az egyeztetésnél, amikor... hogy már Klaus Mann Viktor is kiválóan ismert téged, és az
irgalmatlan
szabadság
már megint rosszkor fülel kolléga.
Ez már országhatárokon túlnyúlóan már a szomszédos Szlovákiában is szerintem beszédtéma, de most itt van a vonalunk túlsó helyén Klaus Mann Viktor televíziós személyiség, Szlovákia rajongó, Szlovákia rejtett kincseinek nagy ismerője, szia, jó reggelt!
Nagyon szép volt, nagyon szépen köszönöm, valóban.
Ugye?
Gede úrnak ismered, igaza van, Ács úr már világszám egyébként. Itt van is, és Szlovákiában
igen,
is.
Igen.
De most annyira örül, hogy nem ő mesél és rajong valamiért, hanem majd a te szavaidon csünket. Úgyhogy...
Igyekszem felérni a feladathoz.
Akkor induljunk mélyről, mert hogy tudom, hogy az egyik kedvenc útvonalad, ami a Tátrába vezet, az nekem is nagyon bejött, de az utolsó hír, amit én onnan hallottam, hogy megemelkedik a vonatnak az ára, ott valamit molyolnak a szlovák vasútnál, hogy az elektricska most valahogy drágább lesz a jegy, de erre is tudsz megoldást, hogy akkor bringával esetleg hasonló útvonalon lehet közlekedni, nem?
Bringával szinte mindenhol lehet közlekedni, 1500 méter alatt. Ez jellemző egyébként a Magas Tátrára, az Alacsony Tátrára, az összes hegységre Szlovákiában. Mindenhol vannak nagyon jó kiépített, nyilván magasságkülönbség, szintkülönbség szerint sorolt kerékpárutak, családi utak, extrémebb sport opciók. De azért csendben megjegyzem, hogy az a hatalmas áremelkedés, amiről itt szó van, az elég minimális. Rendkívül nagy infrastruktúrális fejlesztések zajlanak az elmúlt 3-5 esztendőben Szlovákiában. Épült például egy gigáci autópálya, amely Zólyomtól Losonc felé fogja majd Kassát összekötni. Hihetetlen, mit építettek be a hegybe ezek a fiúk. Ha a magyar autópálya építők látnák, hogy nem csak össze kell túrni az Alföld homokját és rátenni az aszfaltot, hanem rogyásig kell robbantani egy hegyszorost, akkor bizony elcsodálkoznának. Na mindegy is, szóval én a kerékpár mellett volnék, a bringázás mellett volnék, és felhívom a figyelmet mindazoknak, akik már nem annyira edzettek. Ugye itt a 30-40 pluszos korosztályra szeretnék elsősorban fókuszálni. Minden jelentősebb turisztikai központban van kerékpár kölcsönző, mellette e-bike kölcsönző, tehát elektromos bringa kölcsönző is, ami egyszerűvé, szépé, kicsit könnyebbé teszi az életünket. És ezt javaslom mindenkinek kipróbálásra. Ez nagyon egyszerű, nagyon klassz, gyerekülés is föltehető a hátuljára, úgy sokkal könnyebben megy a családi bicózás, és ez a legegyszerűbb, leggyorsabb, legközelebbi és legolcsóbb verziója a családi kerékpározásnak. gyönyörű hegyek között.
Aha. Egyébként mi a tapasztalat, aki nem ült még ilyen, mennyire gyorsan lehet fölvenni a ritmust, vagyis a kezelését az elektronos bringáknak? Van-e valami trükk, vagy tényleg bárki, aki ráül, annak teljesen egyértelmű, hogy hogyan működik és használható?
Hát, komoly technikai tudás illik, szükségeltetik hozzá. A balkész hüvelykujjával egy plusz vagy egy mínusz gombot kell megnyomni ahhoz képest, hogy gyorsabban vagy lassabban szeretnénk haladni.
Elég összetett feladatnak összes... tűnik. Igen.
Igen, ez egy rendkívül bonyolult technikai feladat. Aki ezt megugorja, annak megvan az élmény. Ilyen egyszerűen szeretném elmondani, nagyon gyorsan hozzá lehet szokni, és hozzá is lehet szokni természetesen, hiszen ha valaki mondjuk 20 évvel azelőtt bringázott, 20 éves korában is most már 40 pluszos, és van kis túlsúly is, meg ez az, stb.
Ez én vagyok nagyjából, igen.
Az fogja mondani, hogy kerékpár, hagyjatok, mert inkább sétálok két túrabottal, mint a nyuggerek. Na nem úgy van, hanem fölülünk az e-bike-ra, megnyomjuk a plusz gombot, és egyszerűen elindul alattunk. Hihetetlen élmény, örök mosoly legalább fél napig.
Így van, és a menünt sem kell változtatni, tehát nyugodtan.
Semmi. Megy magától automata. Így van.
És az is működik. És egyébként vonatra föl lehet ott tenni az električkára? Tehát akkor nyilván egyik...
Električkára, igen.
Egyik irányba tekerek, és a másikra meg akkor a vonaton.
Uh-huh. Igen, ugye az električka az alapvetően poprád és csorbató, tehát egy nagy félkörívvel végig szeli a magas Tátra derekát, amiről mi beszélünk. Többnyire Ó-Tátrafüreden szoktak leszállni, ott van egyébként a legtöbb kerékpár kölcsönző is, de Csorbatón is van vagy kettő, tehát mindenhol van bringa kölcsönző. Ó-Tátrafüreden érdemes leszállni, és onnan jobbra-balra az úgynevezett magisztrál úton, gyönyörű monarchiabeli kisvárosokon, mint például Tátra-Lomnitz, vagy tovább bármerre is lehet karikázni, és most már úgy 10-15 kilométerenként megvannak a jófajta kocsmák is, ahogy ez illik. Mert a kerékpáros kocsmától kocsmáig közlekedik, és ezt ne felejtjük el. Ez az egyik legfontosabb alaptétel.
Igen. Jó. Mi van még, amit tudunk ajánlani?
A Tátrában maradva?
A Tátrában maradva, igen. A Csorbató az egy nagyon...
Figyelj! Én igazából, ha már ott vagyunk, akkor ajánlanám a Lőcse, Bártfa útvonalat, ezek gyönyörű, Badovice, ezek nagyon gyönyörű egykori magyar királyi városok, most már az UNESCO örökség részei, tehát védett városok. Őszintén szólva, mindenhol van egy egynapos sétányi látnivaló, aki még nem volt ott. Ugye én azért vagyok rajongó, mert az én szüleim, az én nagyszüleim Dobsinán születtek, és az én szüleimmel 78-tól anyukám az Express, annó Express utazási irodának volt.
Express,
ugye? Fölült a buszra, és ő az idegen vezetője. Úgy van. Iskolai csoportokat, középiskolai csoportokat, főként meg szülőket vittünk mindig, minden nyáron pedagógusként háromszor, négyszer ebbe az irányba is, meg másfelé is. Én ott mindent ismerek már. Gyönyörű, gyakorlatilag, ha bárki beüti ezt a kifejezést, hogy Lőcse, hogy Bártfa, aztán még keresek nektek okosságokat, mert van itt vagy, ugye ez a magas Tátra, hogy mondjam, középvonala és alja, ezek a települések, ezek egykoron inkább a kereskedelmükről, a megállítási jogukról voltok híresek, tehát akik Lengyelország, a balti államok felől érkeztek, itt kellett, hogy átjöjjenek, mert itt van hágó, ahol kényelmesen át lehetett jönni lovaskocsival, és itt meg is állították őket, tehát nem volt ez a probléma. Ezt az egészet uralta kicsit lejjebbről délről a Szepesi vár. Monumentális, gyönyörűen felújították. A Szepesi vár nagyon szép, föl kell menni oda, de hihetetlen kilátást a várrajongóknak mindenképpen lehet javasolni. Van még olyan része, amúgy lépjünk ki a magas Tátrából, mert ugye ezt említettük, ezeket a Bártfa Lőcse társai, Késmárk, ne feledjük el, Késmárk, mindig mentünk és néztük a fatemplomokat, a régi, még megmaradt építészeti emlékeket, mert nagyon érdekes módon itt úgy ment keresztül a baráti ukrán második front, hogy nem tapostak el mindent, hiszen a szlovákoknál már annó beindult, mint minden hegyi népnél, a partizán tevékenység, és már ők baráti ország lettek, tehát a partizánok azok ott fogadták őket, tehát nem lőttek szét mindent, és nem nyírtak ki mindent, megmaradtak a 6-700 éves épületek egészen jól. Ebből fakadóan gyönyörű helyeket lehet látni, és mindez ott van az Elektriska, Poprád, Magas Tátra vonzás körzetében 20 kilométerre egymástól. Ez egy gyönyör. A másik ilyen központi rész a Zólyom és Beszterce bánya között. Ugye, amikor gépjárművel, kocsival, autóval vagy repülővel elmegyünk Zólyomig.
Földön maradunk is.
Földön maradunk, igen. Jó. Elmegyünk Zólyomig, akkor Zólyomtól fölmegyünk Beszterce bányára, és ott körbe lehet menni Beszterce bánya, Selmec bánya, Zólyom, Garamszeg. Ezek mind egykor volt hatalmas bányavárosok. Ugye a 12-15-16. Század között aranyat, ezüstöt, vasat, mindent bányáztak ott. Selmec bánya ezüstváros volt. Mária Terézia ott alapította Európa első műszaki főiskoláját, amely ugye 1919-ben átköltözött Miskolcra, tehát a Miskolci Műszaki Egyetem Európa első műszaki főiskolájának jogutódja. Például. Na, szóval, hogy az is egy nagyon jó autósabb körtúra, de nagyon sok, nagyon érdekes, nagyon szépen felújított kisvárost láthatunk ott. Selmecbánya pompás gyönyörület, éppen múlt évben volt egy kisebb tűzvész, de azt már helyreállították. Nagyon szép. Ugye Selmecbányáról járja a hír, hogy jött ki a kis Goethe, szaladt ki, és a háta ezüstös volt, és nem tudták a 13. században, hogy miért minden kis állatka háta ezüstös, mert hát neki dörgölőzött az ezüstnek. Aztán fogták magukat, és a lyuk, ahol kigyött a Goethe, ott azt elkezdték szélesíteni, és hopplásra, egyszer csak hullott az ezüst az ölükbe. Így lett az ezüst verés és az ezüst bányászat központja Európában is, egyébként körülbelül 700 évvel ezelőtt.
Nagyon klassz.
Ha már említetted Dobzsinát, kicsit lehet, hogy nem feltétlenül esik úgy, mert kicsit azért Tátrától odébb van, de jégbarlang működik? Megvan ugyanúgy?
Dobzsina működik, Dobzsina jégbarlang működik.
Ne hagyjuk ki, mert Dobzsina... fantasztikus.
Igen, Dobzsina településtől, hogyha Magyarországról megyünk, nyugat felé 8-10 kilométerre van a jégbarlang, tehát ne úgy képzeljük el, hogy benne a város közepében. Egyébként Dobzsinán keresztül szoktunk mi csak azért is menni, hogy ott a szlovák paradicsomon át följussunk a Magas Tátrába, van egy ilyen jópofa út, kicsit kacskaringós, de nagyon szeretjük. Működik a jégbarlang tudomásom szerint, és ugye ilyenkor tavasszal meg ősszel az igazán izgis, hiszen a behulló csapadék, főleg a nagy mennyiségű hó esik télen, a behulló hó az ott alul szépen halmozódik, és egészen szépen, szép állagban megmarad. Valóban ilyen nulla fokos körülmények között lehet ott sétálgatni. Hüvi, vinni kell nagy kabátot.
Igen, igen. Nyáron azért fölkészülést igényel mindenképpen.
Igen, igen, igen,
igen. Érdekes, hogy kevesebbet hallottam róla az elmúlt időszakban. Még gyerekkoromban úgy beszéltek róla az idősebbek, de most meg már nem nagyon. Nincs olyan a középpontban érdekes.
Magunk között szólva, ezek a geográfiai érdekességek azért szépen lassan így kikopnak az izgalmas úti célok közül. Annyi minden más egyéb van, ami a mostani fiatalokat, meg a minket követő generáció, mint amilyen ti is vagytok. Tehát az engem követő generáció, mint amilyen ti vagytok, még talán hallottatok róla, de az utánatok jövő már nem. Lehet, hogy egy ilyen csendes feladat volna a mi korosztályunknak, hogy ezeket jelezzük, mondjuk, jó pofa, menjünk oda, nézzük meg, van ilyen. Sajnos már nem az a nagy látványosság. Ha te is voltál, akkor tudod, hogy szép-szép körbe mész, bemész, fölmész, sétál, stb. De ahhoz, hogy nyáron havat láss, az már nem akkora trúvája, elmész Dubajba. Dubajba is látsz nyarat, havat főt, és kijelsz is rajta.
Igen, persze. Világos. Oké. Még ha egyet mondhatsz, ami újdonság és érdekesség, fejlesztés, vagy bármi a Tátra
vagy csak a csőben van, és majd lesz fejlesztés.
Izgalmas, akkor mi lenne az?
Körülbelül 400 töltényen van, amit ha megsorozzak benneteket, körülbelül 20 órán keresztül fogunk beszélgetni.
Egy dum-dum golyót kilőhetsz.
Egyre van, igen, időn.
Ugye most el kell gyorsan kezdenem szelektálnom fejben, hogyha én ajánlhatnék valamit, akkor mi lenne, amit én most itt ajánlanék? Aha. Akkor azt ajánlanám, hogy szeressék fel a csorbatót. A csorbató, aki nem volt 10-15 évvel ezelőtt, nagyon szépen megújult, gyönyörű sétautak vannak, és a felvonó az működik most is a tetejéig, tehát sétában gyalog, föl lehet menni, le lehet jönni. A legszebb panorámák egyike a csorbató tetején lévő kis kilátó, illetve maga a csorbató és környéke azoknak, akik nagy túrát nem szeretnének, tehát csak sétálni akarnak 2-3 napot, és esetleg van pénzünk 4 csillagos szállodát megfizetni, ami a tó partjára épült és pipet, tehát olyan, ami világszenzáció. Na akkor ezt javaslom.
Világos. Oké, köszönjük szépen a túravezetést, és hát jó munkát, szép napot kívánunk a továbbiakban.
Viszont kívánjuk. Örültem.
Szia. Klausmann Viktorral beszélgettünk, Szlovákia rajongó, Szlovákia rejtett kincseinek nagy ismerője, ő nem véletlenül beszélgettünk vele Szlovákiáról.
Képzeld, nekem a gyerekek mennek, úgyhogy én majd később csatlakozom hozzájuk, utánuk repülök.
Csorbatóhoz? Repül Szlovákiára?
Nem, kicsit odébb valahol Lengyelországba, de hogy mi ők ráérnek, hát nekem sajnos nincs elég szabadságom, nekem sajnos nem úgy működik.
Hogy látod, hogy globálisan is már a BBC, a Reuters hozzá.
A lényeg az, hogy ők pont a Tátrába terveznek megállásokat, és majd utána valahol Lengyelországba csatlakozom, és úgy más Skandinávia felé együtt megyünk utána tovább, majd is egy olyan autós kanyarra, úgyhogy majd továbbítom nekik is az információkat, és nagyon kíváncsi vagyok. És kicsit sajnálom is, hogy kimarad, de én azért már sokat jártam arra, megnézném a fejlesztéseket, hogy mi változott, mert az mindig rendkívül izgalmas, de majd akkor az ő beszámolóik alapján is majd vissza fogunk rátérni valamikor. No, ennyit akkor most az első körben van, hát én is egy kisebb beszámolót majd én is tartok meg a kérdésekre, és majd még lesz idő válaszolni, úgyhogy ha bármi van, már jött néhány, akkor majd azokat a műsor vége felé még elővesszük, mert vannak érdekességek és más célpontjaink is, úgyhogy még egy kisebb, a kisebbik része a rovatnak az majd hátra van, de természetesen előtte még zenélünk meg, akkor megnyitjuk a tőzsdét is ezen a, hát az újabb geopolitikai konfliktus miatt elég gyengének ígérkező napon.
Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És Wawerk Zsolt, lakossági üzletág igazgató a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hát gondoljuk, hogy mínuszos a börze.
Igen, megy az ütésváltás. Mínusz 1%-ban a Bux Index. A forgalom az nagyon jelentős, mert több mint 3 milliárd forint értékben kötöttek üzletet, és szinte minden pirosban van egyelőre, tehát azt látjuk, hogy az OTP 1,5%-os mínuszban 25.350 forinton, a MOL 0,8%-ot esett 2,80-ig, a Richter 0,7%-a van lejjebb 10.060 forinton áll, és a M-Telekom is 0,6%-a van lejjebb 1758 forinton, és hát a kisebb papírok is egyelőre mind minuszban vannak. Nap elején egy kicsit jobb is volt a hangulat, kicsit rosszabb is, tehát egyelőre megy a csapkodás, mindenki próbálja felmerni a helyzetet, és ugyanez megfigyelhető a forint esetében is, tehát az euró forint az 404 forint nál is volt a nap elején, aztán most 403 forintot kell adni egy euróért, a dollárért pedig 348 forint 80 fillért, ott 350 forintos árfolyam is volt még a nap elején. Egy kicsit így konszolidálódik a helyzet, legalábbis egyelőre ezt látom itt a magyar piacon, illetve a forint piacán.
Ha nyilván nincs ez másképp Európában, más tőzsdéken sem.
Így van, tehát hogyha körbenézünk, ott is azt látjuk, hogy az európai piacok ilyen közel 1,5%-os mínuszban nyitottak, most egy kicsit feljébb jöttünk már, most már csak mínusz 1,3% például a DAX-nak az esése, és a tengeren túli indexek is még A reggelén mínusz 0,5%-os esést prognosztizáltak, délutánra ők is egy kicsit feljebb jöttek. Az olajban volt a legnagyobb mozgás, hogyha jól emlékszem, igen, ott volt 10%-os emelkedés is a hajnalban, most már csak 5%-os, tehát ott azért még csak inkább meglátó, csak 5%-os, tehát $72-73 kell adni egy hordó Brentért, hát ez még néhány héttel ezelőtt $60 körül volt, sőt $60 alatt is volt, tehát ahhoz képest egy 20%-kal vagyunk feljebb, tehát ez majd biztos meg fog látódni a üzemanyagárakba is, illetve minden másban, igen, tehát ez semmiképpen se jó hír.
Péntek van.
Emiatt nyilván a légitárságok is esnek. Világos. Tehát egyrészt ugye tegnap volt az a katasztrófa, most meg a üzemanyagárak, tehát a kerozinára is nyilván megúrik, ez nagyon fontos indikáció nekik.
Világos, péntek van, makroadatok még borzolhatják-e az amúgy sem
nem igazán, tehát ott nem, tehát hogyha nem történik semmi, akkor talán egy kicsit megnyugszik délutánra a világ, de hát ugye nem így szokott ez működni, aztán jön a hétvége, két napig ugye nem lehet reagálni, tehát mindenképpen érdekes lesz majd a hétvégnyitás, hogy egy ilyen hétvége után.
Világos, oké, Zsolt, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot, jó hétvégét!
Szép napot!
Szia! Valamelyik Zsolt lakossági üzletágigazgatóval néztünk rá a tőzsdékre.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Ha sinem megy vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik.
Már megint. Na hát.
Hát igen, még ezt a pár percet kihasználjuk erre. Azt mondja, hogy ezt megnézzük itt egy fapados kérdés.
Persze,
neked.
Kezdjük azokkal.
Az, hogy a Wizzair jegyvásárlás után akciózza, például félára a priority csomagot véletlenszerű, vagy érdemes erre alapozni. Találkoztam már ilyennel, és nem tudom, érdemes-e még erre várnom, vagy ez drágul, ha közeledik az utazás.
Ugye a priority... Ha a priority csomag, tehát a priority boarding, tehát elsőbségi beszállás az maga a nagy kézipodgyász fölvitele, azon kívül, hogy a beszállításnál előre mehetsz. A két dolog szorosan összefügg, mert nyilván azokat érdemes hamarabb a gépre engedni, akiknél nagy csomag van és felrakják, és ők foglalják el először, így gyorsabb a beszállítás, de hogyha jól értem, akkor erről van szó. És ennek az ára nem is annyira akciós, hanem az össze-vissza tényleg egészen széles sávban tud mozogni. És hasonlóan a jegyárhoz, én azt tapasztaltam, csak ugye nyilván kevésbé nézi az ember, mert bonyolultabb is, az árat rámegyek, kapásból látom, táblával tosítani lehet, hónapokat egyben meg tudsz nézni, könnyen követhetőek az ármozgások. Ahhoz, hogy tudjad követni ennek a csomagnak az árat, akkor egyenként minden egyes járaton belül a sokadik lépésig el kell navigálni, és ott éppen kiírja. Úgyhogy általában akkor szoktam ezeket fölírni, hogyha éppen utazom, és a beszálláskor megnézem, hogy akkor mennyi lett volna, hogyha veszem, mármint foglaláskor már megveszem, és hát hol ez, hol az? Tehát van, amikor olcsóbb, már indulás előtt egy nappal, amikor, vagy 24 órán belül, amikor az online becsekkolást csinálom, általában azért drágább, de előfordult, hogy jóval olcsóbb volt. Tehát van egy, ugyanúgy algoritmus ezt tárazza, van egy várakozása a rendszernek, hogy mennyiért lehet ezt eladni, aztán, hogyha kevesebben vesznek, akkor lejjebb viszi, miután a Wizzairnél kifejezetten drága a priority szolgáltatást, vagyis a kézipodgyásznak a fölvitele, nála jobbak a kilengések is, és előfordul, hogy lefelé viszi az árakat. De mondom tényleg, ami legérdekesebb, hogy a teljes összevisszaság van a tekintetben, hogyha mondjuk van egy normális, mezei, nagy, gurlós bőröndöd, ami priority-ként, tehát magaddal húzva a gépre is fölvihető, és akkor ugye az elsőbségi beszállásként veszed meg ezt a szolgáltatást, de akár föl is adhatod, mert mondjuk tényleg olyan 10 kiló környékén van, és akkor 10 kilós feladott podgyászként is elszállítják. Nyilván ez ellen szól, hogy akkor mondjuk dobálhatják, törhetik, mert akkor a gép gyomrába megy, plusz egy sorbálás a reptéren, a föladásnál, plusz várakozás a szalagnál, mikor megjön, de ha mondjuk folyadékot vinni, vagy vagy olyan tárgyat, amit a gépre nem tudsz fölvenni, akkor alapvetően nincs választásod, akkor ez a... De az, hogy melyik olcsóbb, tehát ez a 10 kilós feladatként feladás, vagy pedig a gépre húzós priority megoldás, és sokszor közel vannak árban, hol az egyik, hol a másik drágább, de van, amikor ilyen 15, akár 30-40 százalék eltérés is lehet. És valamikor az egyik olcsóbb, valamikor a másik olcsóbb. Mintha a kettő függetlenül árazódna a fogyás függvényében. Szóval tök érdekes. Ugye annyi adatom nincsen, hogy erről nagy trendeket levonjak, amiket nézek, abból még egyre semmi következtetésre nem tudtam jutni. Volt úgy, hogy indulás előtt még 18 euróért meg lehetett venni. Az jó ár volt, de volt, amikor 45-50 euróra fölment az ára, úgyhogy én a legegyszerűbb megoldást választottam, gyakorlatilag mindenhova elmegyek feladott plusz fizetős podgyász nélkül. Nyilván, amikor mondjuk egy héten túra mész, akkor fölmerül, hogy az már csak mosással meg egyéb bumlival fér bele, de azt is megoldjuk. Néha adok csak föl, ha tényleg nincs más megoldás. Akkor viszont a legjobb megoldás, hogyha többen utaznak együtt, akár egy csoport, akár egy család, a legjobban általában azzal jövünk ki, hogyha összedobunk egy feladott podgyászt, és nem a 10 kilós, hanem a szokásos, mezei, 20 kilós bőröndöt, és abban mindenki behányja a maga cuccait, amellett, hogy kihasználja a keretet az ingyenes podgyásznál, és az egy 20 kilós, az mondjuk a 10 kilóshoz képest, az általában csak egy ilyen 20-30 százalékkal drágább, és akkor az éri meg a legjobban az egész csapatnak egy ilyet feladni. Tehát általában ez a gazdaságos megoldás. Nyilván attól is függ, utána merre megyünk, mit csinálunk, ha csak bár minket egy autó, és azzal furikázunk, nincsené, akkor az oké. Ha olyan bőröntünk, amit el tudunk húzigálni magunkkal, vagy egy nagy, óriási nagy hátiságként valaki azt vállalja, nyilván attól is függ, hogy utána milyen módon közlekedünk a célállomáson, meg hogy milyen típus utazásra megyünk. Ezt is érdemes figyelembe venni, de kimondottan, hogyha ár alapján nézzük, hogy mennyi cuccot minél olcsóbban elvigyenek, akkor az szokott lenni messze-messze a legkézenfekvőbb megoldás. De visszatérve a kérdésre, nincsen benne szerintem logika, nem tudhatjuk, hogy éppen hogy ár az a rendszer, simán olcsóbb lehet, simán drágább is lehet, biztosan akarunk menni, megveszük foglaláskor, aztán nem nézünk rá, és akkor majd nem derül ki, hogy sokkal olcsóbb is lehetett volna.
Igen, ez egy jó megoldás. Hát aztán csak egy adalék, hogy múlt héten volt kérdés, hogy van-e Dunkin Donuts Andalúziában, Malagában tesztelte Flutus a kikötőnél.
Küldött egy fotót.
Küldött egy fotót, épp egy
és ha jól látom, az éppen egy Boston krémes ott a kezében, ugye? Az a tény nagy kedvencem. Bár hát az a fehér csík
ezeknek
rajta.
Ezeknek a nevét.
Egyébként borzasztóan túlárazott. Tegnap Bécsben néztem, és...
De mi a túlár? Te honnan tudod, hogy túlárazott?
Hát a 4 euró egy ilyen fánk. Tehát vasszasok le csak, de ez sok.
Hát az lehet, hogy sok, de nem tudjuk, hogy túlárazott-e.
De túlárazott.
De honnan
most
tudod?
Mondom, mert én azt mondom.
Ja, értem.
Mi a túlárazottság? Geteféle definíciója.
Ez ugyanaz. Az nagyon nehéz. Tehát akkor, amikor mondjuk egy hasonló terméket meg tudsz szerezni alacsonyabb áron.
Mert a Lidlibe egy euró. Nyilván nem ahhoz viszonyítunk. Nem is ugyanolyan. De értem. Fia, a piac ennyire elhordja, megveszi, nyilván nem lenne annyi helyet. Persze, értem
én. Ez kicsit olyan, mint a lángos kérdése itthon, ugye, hogy mindig mindenki tudja, hogy a 2500 fontos lángos az bődületes rablás. Tehát nem lát meg, hogy milyen összetevők vannak, és milyen költségkomponensek. Egész egyszerűen az 1500 forint egy lisztérvízért, az sok kész, ki van, slusz, passz. Itt nincs rá magyarázat, vagy nem tudom egyébként már mennyi egy lángos.
De érted, nálunk is, hogy az a kérdés, hogy egyszerűen ez így a gyerekekkel ilyen bevált gyakorlat lett, hogy ha valahol külföldre megyünk, általában veszünk egy, és ahol van Dunkin, mindenki nagyon szereti, akkor veszünk egyszer egy ilyen hatos csomagot, és akkor azt elfogyasztjuk, és lényegében bárhol járunk. Ez tök buli, mert a Boston krémes becsípődött, és akkor mindenki választhat még egy másikat általában hozzá, és akkor így tesztelgetjük. És akkor nem foglalkozunk azzal, hogy drága, hogy mennyibe kerül. Nyilván csak tegnap mondom, hogy egyedül jöttem, és akkor így elgondolkodtam az árakon. De hát érdekes egyébként.
Azt hiszem, a másik az almás pite, ugye, ami ilyen túlárazott. Kategória.
Hát most, ha kimondottan csak és kizárólag a food cost-ból indulunk ki.
Igen, azt hiszem, azt nagyon utálok, hányszoros... mert hogy az egy...
Hát ha hányszorosan adjuk a kimondott az alapanyag költségnek, akkor lehet ilyen listát felállítani, igen. De azért a lángos nehéz überelni.
Az abszolút, igen. Na, azt mondja, kedves ácsfapados pápa őszentsége. Elképzelhető, hogy a Ryanair és a Wizz Air is azzal trükközik, hogy véletlenül elakad a fizetés, a véletlenül idézőjelbe, az alkalmazásban vagy a weboldalon, hogy mire sokszori próbálkozás újra megy, véletlenül 10 euróval még drágább a jegy. Többször előfordult már.
Nem hiszem.
Nekem még soha nem fordult hiszem. Elő fizetési probléma.
Nem, nekem volt problémám, de nincs ilyen, hogy ettől föláraznál, vagy ilyesmi. De egyébként az hihetetlenül tartja magát még mindig. Gyakorlatilag két hetente a magyar sajtó leleplezi valami AI fordítás alapján valami nemzetközi, és valami influencerre hivatkozva írnak cikkeket arról, hogy ha többször nézegetem, akkor fölmegy az ár.
Ja, igen, tehát, igen,
és ez meg mindig megy. Igen. Nyilvánvaló baromság. Ökörség. Hülyeség. Nem. Nincs ilyen. De hogy tartja magát 10-15-20 éven keresztül, és a mai napig heti szinten születnek erről a cikke.
Hát mert ugye ok-okozati összefüggést látnak, fölmehet az ár, csak, valószínűleg nem azért, mert te nézegeted, hanem mellett, nem tudom, mögötte.
Hát valaki
ebben
más
az időszakban más megvette, igen, vagy többen vették, és fölmegy az ár, te meg nyomogatod, hát kész, kijelentjük, hogy a nyomogatástól fölment az ár. Igen.
Képzeld el, beszéltünk arról, hogy milyen furcsán áll az a Ryanair, hogy a legváratlanabb pillanatokban így lerakja alapárra, ami 15 euró is tud lenni bizonyos útvonalakon, hát valamelyiken nem. Tehát pont azon bosszankodtam, hogy ez a Preversa, Kefalónia, Görög-szigetek több útvonalnál is 30-35-40 euró, és ha kevesen vannak a gépen, mint most éppen a Sevon elején hazafele jövet, akkor se engedi lejjebb. Furcsa, Ryanair-t le szokta rakni. Ryanair-nél azért a 95%-os töltöttség az alap kell, hogy legyen a gyors jelentéseiben, és ott van, az gyakorlatilag Covid után szépen visszaemelték arra szintre, és az ott áll, mint a cövek. Az 95%, ott elrakja a gépbe, mégis van néhány útvonal, ahol meg magasan meghúz egy alapárat, és akkor se engedi alá, hogyha azzal tudnám megtölteni. Ugye a Vizernél is volt pár ilyen, és most a Ryanair-nél is beleszaladtam pár ilyenbe. Viszont például Pisa nem ilyen. Képzeld el, arra kényszerültünk, hogy egy korábban bejött egy fontos program, és le kellett rövidíteni az utat, és hát kukába az olcsó jeggyel, de kellett venni egy másikat egy nappal későbbre, és olyan szerencsés voltam, hogy a 30 euros jegyek követ 11 ezer valamennyiért volt pont az a nap, két héttel indulás előtt, hú, hát úgy megörültem neki, azonnal mondom, de jó, akkor ez csak ennyi veszteség, oké, szállás meg kevesebb, jó, akkor gyorsan újra szervezünk, és akkor minden jó lesz. Másnap reggelre poénból ránéztem, hogy mennyire ment föl, 15 euró lett, lement 5500. Másfél héttel indulás előtt is képes a Ryanair, ha éppen nincs jó fogyás. Uh-huh. A legváratlanabb pillanatokban bejönnek ezek a 15 eurós jegyek. Tehát ha valaki nincs fix célpont, ez működik, táblázatilag megnézni, hova a legváratlanabb. És mondom, most júliusra is, Nápolyba is, Pizába is, tényleg kafahelyekre, ott vannak ezek, felfeltűnnek. Nyilván nincs egy irány, oda-vissza nehéz őket összekombinálni, de tényleg fillérekért lehet menni, és különösen azért érdekes, mert a Vizzer ugye ezeket kiirtotta, nálam már diszkontklubban sincsenek ennyire alacsony árujegyek. 20 a legolcsóbb, abból is kevés van, úgyhogy ezzel a Ryanair ilyen utolsó pillanatos töltésekkel, és ennek a jegynek a története, miután ez pont az a hétvég, amit figyelgettem, mert koncertre megyünk, ez 25-30 ezeren tartotta magát, 20 ezer, 35 között mozgott, és a legvégére lett a legolcsóbb. Tehát, hogy ez 40-50-55 euró tartományban mozgott, hónapokkal korábban, a végén lett belőle ilyen 40, és ebből lett egy 15 a végére. Tehát másfél hétre az indulás előtt lett a legolcsóbb. Tehát ilyen görbe is van, tök érdekes.
Hát jó.
Jaj, még a Vizert. Hát nem beszéltük meg a Vizert.
Hát
gyors
röviden, mert aztán ugye azt ígértük, hogy most nagyon időben befejezzük a műsort, mert hogy volt óra, amikor egy kicsit átpillentünk
rajta. Neked tartogattam.
Nekem? Hát mondjad, all time low, azt látom.
De
10 éves mélypont, nagyon érdekes. Bevezetés óta nem volt ilyen olcsó.
Többször beszéltünk arról, hogy mennyire utálják a befektetők. Mert hogy megint nem az volt, amit kommunikáltak, és mindig jönnek a meglepetések a gyors jelentésekbe, és talán kisebb csontvázak is kiesnek, amire már nem számítottak, nem is a külső tényezők alapján, tehát a befektetők teljesen elvesztették a bizalmat, ezért ütötték meg annyira az a 25%-os szakadás volt, és abból kicsit föl tudott jönni, de itt nagyon érdekes, nem tudom, most látod-e, hogy mennyi, itt van ez a...
Látom, tök mélypont. 1128 penny.
Na itt az 1100 az érdekes, hogy ha azt letörje, ez volt a kibocsátási ár sok évvel ezelőtt. És eddig ez megtart, illetve fölött elég sok vevő van, itt lesz majd érdekes nézni, de hát most ennyi fér bele sajnos, mert az üzleti modell az jó, de elég sok minden nem stimmel ezek szerint a cégnél, és befektetők meg már nem hisznek el semmit a menedzsmentnek. Uh-huh. Ami baj.
Hát szemmel láthatóan. Igen. Úgyhogy majd hát meglátjuk, hétfőn beszámolunk-e az új mélypontról, vagy itt konszolidálódik egy kicsit a kibocsátás.
Ugye ma megüthették volna még jobban, mert igen, ma minden a légitársaság ellen dolgozik, abszolút. Ezt Bavreg Zsolt is említette, tehát égbeszálló olajár, ismét kiesik az izraeli piac, ki tudja, az a vizernek különösen fájó, meg ki tudja meddig, mert ugye most rögtön bezárták az izraeli légteret, most megint. Úgyhogy, és mégis megtartotta e fölött a szint fölött. Egy nagyon-nagyon erős szint van, ha ez elesik, akkor viszont a fene tudja meddig, mert onnantól nagyon izgalmassá válik.
Hát jó, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, elfogyott a heti műsoridő, a mai is, meg a heti is, úgyhogy majd hétfőn térünk vissza, reggel 6:30 előtte persze lesz ismétlés, meg egy csomó hétvégi program, okos utas, borravaló, sajátos pogácsa, ezeket mind tudjuk javasolni, meg persze a Rádió Káfé többi műsorát
is. Hát akkor az úti beszámoló, majd akkor, ami meg kérdés is jött egy csomó a múlt héten, Kefalónia és Lefkada környékéről, majd a jövő heti okos utas magazinba fog ezek szerint bekerülni. Lesz valamit mesélni, nagyon-nagyon.
Na, akkor
gyönyörű környék, rengeteg szép kis szigettel a környéken, rengeteg kiváló kirándulással, de ez majd csak legközelebb.
Így van. Most tényleg elbúcsúzunk, úgyhogy mindenkinek szép napot és nagyon jó hétvégét kívánunk, átadjuk a helyet Schmidt Andinak, hogy híreket mondjon nektek. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.